Szervusztok, üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a G7 Podcast, én Bucski Péter vagyok. A mai témánk a világkereskedelem felbojduló rendszere lesz, ennek a főleg a jogi aspektusai, és a vendégünk Horváthy Balázs, aki a Hunrem Társadalomtudományi Kutatóközpontjának a kutatója. Szervusz, üdvözöllek az adásban.
Szervusz Péter, köszönöm a meghívást, és én is üdvözlöm a hallgatókat.
Nagyon érdekes időszak van mögöttünk, és még érdekesebb előttünk, hiszen a vámok azok visszajöttek a közbeszédbe, hogy ide évtizedekig el is felejtkeztünk erről, maximum azon izgultunk, hogy a Kínából rendelt műtyűr azra tesznek-e vámot a Ferihegyen, vagy nem. Tényleg az a kérdés, hogy lehet egyáltalán ilyeneket csinálni? Ugye azt gondoltuk, hogy hát van a világkereskedelmi szervezet, a WTO, szabályoztuk azt, hogy csökkentsük a vámokat és a kereskedelmet korlátozó mindenféle intézkedést, és akkor most jön Donald Trump elnök, és akkor 15-25%-os vámok, ugye Európa 100%-os vámokkal is próbálkozott, ugye fölmerültek a kínai autókkal, és itt is jelentős vámokat vezettek be. Tulajdonképpen milyen szabályrendszer van ebben a világban, hiszen Kína is ugye részese ennek a világkereskedelmi szervezetnek, mégis azt látjuk, hogy jönnek vissza azok a vámok, amikről azt gondoltuk, hogy már a múltba tartoznak.
Igen, talán ha lehet, akkor azzal kezdeném, hogy lássuk azért valamennyire a számokat is, hogy ez a jelenleg még fennálló kereskedelmi jognak az infrastruktúrája, az milyen hatékonyan működött az elmúlt évtizedekben, amelynek az eredményeképpen valóban a történelmi minimum szintre süllyedtek a vámok. Ugye amikor ez a folyamat elkezdődik a II. Világháború után, akkor különböző források szerint az átlagos vámszintet ilyen 30-40%-ra teszi a szakirodalom, és jelenleg egy-két évvel ezelőtti adatot, hogyha nézünk, akkor az importtermékekre, vagy azzal súlyozott vám átlag, az 2,5% körül van, ez a világkereskedelem, és ehhez képest az EU-nak, vagy adott esetben az USA-nak, ha nézzük az átlag vámjait, ezek még alacsonyabbak, az USA-nak körülbelül 1,5% magasságában, az EU-nak ennél egy kicsivel kisebb, 1,4% körül van az átlag vám szintje. Ehhez képest azok a vámintézkedések, amelyeket bejelentett az Egyesült Államok, Donald Trump, ezek ugye helyi jogszabályban, elnöki rendeletben meg is jelentek, nyilvánvalóan ezek rendkívül magasnak tűnnek. Arra majd talán még visszatérhetünk, hogy most ezek közül melyeket alkalmazunk, és melyek azok, amelyeket esetleg csak ilyen tárgyalási alapként dobott be az Egyesült Államok elnöke. Ugye ezek az alacsony vámszintek, ezek egy több évtizedes folyamatnak az eredményeként alakultak ki, és a ma hatályos szabályrendszer, ugye a Kereskedelmi Világszervezetnek a szabályrendszere, amely a GATT nyomdokain 1995-től működik. Ez a vámokra vonatkozó korábbi folyamatokat megerősíti, de azt kell azért tudni, hogy a vámok tekintetében tulajdonképpen a 80-as évek végére, 90-es évek elejére, amikor már folytak a WTO létrehozásáról a tárgyalások, addigra alapvetően a fejlett államok elérték azt a kompromisszumot a minimum tekintetében, amit még ők vállalni tudtak. Tehát tulajdonképpen az a célkitűzés, ami a GATT keretében megjelent, hogy fokozatosan csökkentsük a vámokat, legalábbis az ipari termékek vonatkozásában a WTO létrejöttére már sikeresen lezárult, tehát addigra valóban már egy alacsony szintre kerültek a vámok. Maga a WTO joga az alapvetően a tárgyalásoktól, tehát a tagállamok közötti tárgyalásoktól teszi függővé a vámoknak azt a szintjét, amit ők vállalni tudnak. Ezeket ilyen koncessziós listákba teszik közzé, ezek különböző formátumban, nagyon hosszú Excel táblázatokban, ilyen vámtarifa számra lebontva elérhetőek, megtekinthetőek. Most ezek a vámok, tehát adott esetben az Európai Uniónak is van egy ilyen csomagja, amit kialkudott a WTO tagállamaival. Ezek a ezek a vállalások, ezek tulajdonképpen a WTO tagállamoknak a kompromisszumát igényli, és ezeket időnként felül szokták vizsgálni. Itt lehet arra gondolni, hogy amikor az Egyesült Királyság a Brexit nyomán kilépett az Európai Unióból, akkor már a leges-legelső tulajdonképpen sikeres tárgyalás sorozat, az nem is magához a kilépési tárgyalásokhoz volt kapcsolható, hanem a WTO keretén belül ott megindult egy folyamat, hogy az Egyesült Királyságot leválasszák erről a koncessziós listáról, tehát önálló vállalást kellett tennie az Egyesült Királyságnak. Na most ha megnézzük ezeket a koncessziós listákat, ezek alapvetően azért még mindig magasabb vámszinteket rögzítenek, mint azok az átlag vámok, amelyeket én az előzőekben példaként említettem. Ennek az az oka, hogy van egy, a nemzetközi kereskedelem szabályozásának van egy másik nagyon fontos rétege, és tulajdonképpen a 2000-es évektől ez egyre jelentősebbé válik. Ez a szabadkereskedelmi megállapodások, regionális megállapodások köre, és ezek az egyezmények, ezek sokkal komolyabb vállalásokat tesznek a résztvevő államok vonatkozásában. Maga a két szabályozás, az egy világos szabályrendszer által van elválasztva egymástól, ugyanis a maga WTO joga, az egy felmentést ad a tagállamoknak arra az esetre, hogyha ők más WTO tagállamokkal szabadkereskedelmi egyezményt vagy vámuniós egyezményt kötnének. Ennek ugye az a célja, hogy gyakorlati alkalmazhatóságát ne akadályozza ezeknek az egyezményeknek. Ugyanis a WTO-n belül egyébként a tagállamok azok kötelesek minden kedvezményt megadni egymásnak, ugye ez a legnagyobb kedvezmény elve, tehát amit WTO tagállamnak vagy harmadik országnak megadnak, azt azonnal a többi tagállamnak is biztosítaniuk kell, de hát így akkor nem tudnának működni a szabadkereskedelmi övezetek, vagy maga az Európai Unió, mint vámunió sem tudna működni. Tehát ez kivételt képez, és ha például az Európai Uniót vesszük alapul, most megnéztem a tárgyalás alatt lévő szabadkereskedelmi egyezményeket, ennek sokféle típusa van, de ha most így egy tág kategóriát nyitok, akkor tulajdonképpen közel 80, nagyjából 80 egyezmény az hatályban van, és jelenleg 10 egyezmény az függő, amit az Európai Unió még tárgyal. Tehát azt lehet mondani, hogy például az Európai Unió kereskedelmi forgalmának a nagy része az elsősorban ezáltal a kereskedelmi egyezmények által lefedett. Ezek többnyire kétoldalú kereskedelmi egyezmények, ahogy egy példát említsek, amiről nagyon sokat lehetett hallani, még itt Magyarországon is, még tüntetés is volt ezzel összefüggésben, az a CETA, a Kanadával kötött kereskedelmi egyezményünk, vannak kereskedelmi blokkokkal, mondjuk a Mercosurral kötött egyezmények. Ezek az egyezmények tehát sokkal, vagy legalábbis alacsonyabb szinten határozzák meg az alkalmazandó vámokat, sőt, ehhez hozzá kell tenni azt, hogy szintén most csak egy ilyen általános adat, de az EU külkereskedelmének körülbelül a kétharmada az jelenleg zéró szintű vámokon zajlik. Ezek többnyire az utóbb említett kereskedelmi egyezmények miatt alakulnak így.
Hát ennek kapcsán ugye fölmerül akkor a kérdés, hogyha ugye az Egyesült Államoknak van szabadkereskedelmi megállapodása Kanadával és Mexikóval, akkor ezt ugye most Donald Trump nem kívánja betartani, akkor gondolom ezt az egyezményt, ezt föl is kellene ehhez mondani, ugye ezt ő tárgyalta újjá az első elnöksége során, tehát a saját szavát szegi meg ezzel, és akkor viszont fölmerül, hogy Kanada meg Mexikó is WTO tag, akkor nekik is meg kellene adni ezeket a kedvezményeket, amiket viszont nem adnak meg. Tehát innentől kezdve mennyire van értelme erről a kereskedelmi rendszerről beszélni, ha a világ legnagyobb gazdaság ezt nem tartja be.
Jó, egy kicsit vissza hátulról indulva, tehát a legnagyobb kedvezmény elve alól kivételt enged a WTO joga, tehát hogyha szabadkereskedelmi egyezményről van szó, akkor azok a kedvezmények, az egyezményen belül vállalt kedvezmények, azok kizárólag a szabadkereskedelmi egyezmény résztvevő feleit illeti. Kétségtelen, hogy Ezek a fámok, pótfámok, amik ezzel az elnöki rendelettel belettek lebegtetve, Kanada esetében többnyire ugye 25%-os vámról van szó, illetve bizonyos termékeknél, energiaordozóknál ott 10%-os vámot irányoz elő ez az elnöki rendelet. Ezek szembe mennek az USA, Mexikó, Kanada, ahogy említetted, ugye újra tárgyalt szabadkereskedelmi egyezménnyel, viszont a részletekben rejlik mindig a jogi szabályozásnak a lényege, és ez ami adott esetben itt az USA-mexikói kanadai egyezményre igaz, ez egyébként ugyanúgy igaz a WTO-nak a multilaterális szabályára is, hogy az általános szabályok alól számos kivételt engednek ezek az egyezmények. A szabadkereskedelmi egyezmények ezek általában nagyon hasonlóan fogalmazzák meg ezeket a kivételeket, mint ahogy ez a WTO szabályokban, többnyire mondjuk a GATT egyezményben, vagy szolgáltatások esetében GATS egyezményben megfogalmazásra kerültek. És itt, amit már a Trump elnöki ciklusának az első időszakában is sokat hallhattunk, akkor éppen a Kínával szembeni pótvámoknak az elrendelésénél, ez a nemzetbiztonsági érdek. Ez egy olyan Jolly Joker, már az eredeti GATT-ban is jelenlévő kivételi szabály, amely tulajdonképpen évtizedeken keresztül úgy szerepelt ott a kivételek között, mint ahogy a detektív filmekben az asztalra kerülő pisztoly a film elején. Igazából ezzel a kivétellel nem igazán tudtak érdemben élni a tagállamok, pontosabban azokban az ügyekben, amelyek még a GATT időszakban vagy az elmúlt két évtizedben megjelentek, általában nem sikerült kompromisszumos eredmények jönni a vitákból, mert önmagában az volt az álláspont, hogy a nemzetbiztonsági érdeknek a meghatározása, az alapvetően azt meghagyjuk a tagállamok reszortjaként, tehát a tagállam mondhatja el azt, hogy neki mik azok a tényezők, amelyek a nemzetbiztonsági szempontjait körülírják. Ebben az elmúlt években van némi változás, éppenséggel az általad már a bevezetőben említett vitarendezési testület előtt volt több olyan ügy az elmúlt években, ahol a vitarendezési testület próbálta körülírni ezt a nemzetbiztonsági érdek fogalmat, és próbál objektív kritériumokat is meghatározni, de egyelőre úgy tűnik, hogy ebben nem igazán tudnak előrelépni a WTO tagállamok. Nyilvánvalóan egy részletesebb szabályozás az ezen segíthetne, de éppenséggel az ilyen helyzetek miatt ebben egyelőre nem érdekeltek az államok. Tehát ez a kivétel, ez rendelkezésre, vagy ilyen és ehhez hasonló kivétel az rendelkezésre áll, visszatérve az eredeti kérdéshez, az USA-Mexikó-kanadai megállapodásnál is. Maga az elnöki rendelet az egyébként kifejezetten utal erre a nemzetbiztonságra és a külpolitikai érdekeknek az érvényesítésére, illetve emellett még külön kiemeli, ami szintén becsatornázható a nemzetvédelmi érdekbe, tehát a nem szabályozott bevándorlás, illetve a drogkereskedelmet. Ez ugyanúgy nem csak Mexikóra, hanem Kanadára nézve is beleírják. Tehát alapvetően én azt mondanám, hogy ez jelenleg nem is egy kiskapu, mert igazából ennek nem szabadna egy kiskapunak lenni, de sajnos ez egy olyan, inkább talán ez a Jolly Joker a legjobb kifejezés, kártyás hasonlattal, mert ez kétségtelen, hogy jelenleg mindent visz, tehát nem igazán lehet ezzel az érveléssel szemben fellépni. Ez a 2018-as időszakban is így volt, amikor Kínával szemben az USA elrendelte az említett pótvámokat. Ott egy viszonylag hosszú, közel 100 oldalas dokumentumot tett közzé az adminisztráció, a Trump adminisztráció, amelyben tüzetesen ők leírták és indokolták, hogy szerintük ez miért szükséges a nemzet biztonsági érdeknek a védelméből.
Hát akár ezt a csuvakkal védekezésnek is hívhatjuk.
Pontosan, ez egy nagyon jó hasonlat.
De itt felmerül azért pont ez a vitarendezési eljárás, ami gondolom jogi szempontból is az egyik legérdekesebb dolog, hiszen ez egy nagyon hosszadalmas munka és folyamat volt kitalálni azt, hogy hogyan lehet az államok között egy olyan bírósághoz hasonló szervezetet létrehozni, ami a nagyon bonyolult és tényleg összetett kereskedelmi jogi kérdéseket tudja kezelni. Ugye magyar sajtóban azért ez nem kapott olyan nagy visszhangot, de azért nemzetközi sajtóban, akár Amerikában, akár Európában azért ennek nagy visszhangja volt avval a szempontból, hogy az Egyesült Államok gyakorlatilag ellehetetlenítette ennek a testületnek a működését. És szerintem itt erről érdemes lenne kitérni, hiszen alapvetően itt most vámokról beszéltünk, de a kereskedelmi korlátozások javarésze azért nem a vámokról szól, hanem pont akár ilyen nemzetbiztonsági elvárások, vagy egyéb nem vám jellegű tételek, mit fogadunk el, mi a biztonságos termék, ki dönti el, hogy mi ez a biztonságos termék, és talán erről érdemes lenne beszélni, hogy mégis mi ez az egész vitarendezési eljárás, és miért gond, hogy nem működik most?
Talán majd szét is lehet ezeket szálazni, mert több dolgot is említettél, de kétségtelen, hogy a vitarendezési eljárás az egy olyan modellként jelenik meg 1995-ben, ami tulajdonképpen mind a mai napig egyedinek számít a nemzetközi kereskedelem világában. Ugyanis amennyire lehetséges, persze én jogászként a hatékonyságot azt mindig óvatosan használom, mert közgazdászok sokszor rám kopintanak, hogy azért ez egy bonyolultabb dolog a hatékonyságról beszélni, de én most egy kicsit pongyola módon fogalmazok, és talán ügystatisztikákkal tudom alátámasztani, hogy ez kétségtelen, amennyire lehetséges volt hatékony eljárást létrehozni, azt ezzel a vitarendezési mechanizmussal létrehozzák, 1995-től működik. Előtte is volt vitarendezési mechanizmus a GATT keretein belül, viszont ha most nagyon le kellene egyszerűsítenem, nyilvánvalóan a történelemben nem kéne visszamennünk ilyen mélyen, de ha egy szempontot kellene kiemelnem, a vitarendezési mechanizmusban a döntéshozatalnak a logikája változott meg nagyon jelentősen, persze sok minden más is, de ez volt a kulcskérdés, mert a GATT időszakban a vitarendezés az alapvetően egy ilyen kormányközi modellre épülve konszenzusos döntést igényelt minden egyes eljárási szakasznál. Tehát tulajdonképpen egy végleges, végérvényes döntéshez úgy juthattak el a GATT vitarendezésének a keretén belül, hogy minden GATT részes állam beleértve az adott eljárásban érdekelt feleket is hozzájárultak ehhez, tehát ha egy olyan paneljelentés került az asztalra, amely az egyik tagállamnak vagy részes államnak az érdekeivel szembe ment, akkor nyilvánvalóan ezt vétózni tudta. Most ez megváltozott, és a mai rendszeren belül egy ilyen fordított vagy negatív konszenzus követelmény érvényesül, ami azt jelenti, hogy egészen a végérvényes döntésig végigmegy úgy a folyamat, ha csak egy tagállam nem tud konszenzus kialakítani, ugye hát 166 tagja van jelenleg a WTO-nak, ezt hozzá kell tenni, nem tud kialakítani úgy konszenzust, hogy ezzel megakadályozzák azt az adott lépést, azt az eljárási lépést, mondjuk a paneljelentésnek az elfogadását, vagy a fellebbezési testület riportjának az elfogadását. Tehát ez volt az, ami nagyon jelentősen változtatott az eljárásnak a logikáján, és hogyha megnézzük a számokat, hogy a 95 előtti időszakban, tehát 1947-től körülbelül 300 eljárás, vagy legalábbis panasz jelenik meg, de körülbelül 100 volt a paneljelentéseknek a száma, és valamennyivel kevesebbet tudtak elfogadni ebből a tagállamok. Ha a 2019-es számokat nézzük, amikor ugye megbénul, vagy részben megbénul ez a rendszer, akkor már 1995-től kezdve közel 600-nál tartunk az ügyszámnál, és ezeknek az ügyeknek a nagy része valamilyen módon megoldódik, tehát az irodalom szemezgetni szokott, tényleg csak néhány, egy-két tucat olyan ügy van, ahol valamilyen módon végső megoldásra nem került sor. Lehet mondjuk az Európai Unió és az USA viszonyában több ilyen ügyet találni, talán amiről itt Magyarországon is azért szó esett, az EU-nak a GMO szabályozásával összefüggő kérdések azok a vitarendezési testület elé kerültek, és ott elmarasztalták annó az Európai Uniót, de alapvetően tárgyalásos úton, tehát az USA-val folytatott kétoldalú tárgyalásos úton, és az európai szabályozásnak bizonyos módosításával jelenleg egy USA számára elfogadható szabály működik, tehát ilyen szempontból egy hatékony eljárás. Ami a hatékonyságnak a másik eleme, talán lehet, hogy ez nem haszontalan, hogyha erre is azért utalok, hogy a kikényszerítés kapcsán is van egy erős potenciál ebben az eljárásban. Van egy külön mechanizmus, egy ilyen compliance mechanizmus, hogyha a végérvényes döntést az érintett állam nem hajtja végre, akkor egy újabb eljárásban önmagában ezt a tényt lehet vizsgálni, hogy mennyiben hajtotta végre, mennyiben nem hajtotta végre, és hogyha ugye az a megállapítás, hogy az érintett elmarasztalt állam szembe ment a korábbi döntéssel, akkor ebben az esetben az érdekelt államok kifejezett felhatalmazást adnak ellenintézkedéseknek az alkalmazására. Most talán a jelenlegi kontextusba ezt behelyezem, azért azt látni kell, hogy maga a vitarendezési mechanizmus azért az eljárási határidőket is nézve azért az egy viszonylag hosszabb folyamat, ezért általában a gyakorlatban ez úgy szokott működni, hogy az államok azok előzetesen felvállalják mondjuk egy ellenintézkedésnek a bevezetését, és adott esetben évekkel később egy WTO vitarendezési eljárásban kell majd utólag ezzel kapcsolatban igazolniuk annak a jogosságát. Itt a Trumpnak az általad korábban említett vámjai a Mexikó Kanadával szemben is, ugye ezt példázták, ott Kanada már talán február 4-én lépett ugye hatályba ez az elnöki rendelet, és Kanada már aznap közé tette, hogy ő milyen ellenintézkedéseket, pótvámokat fog bevezetni amerikai termékekre. Tehát ez általában gyakorlatban azért így működik, mert azért a nemzetközi kereskedelemben van egyfajta turbulencia, még Trump nélkül is, de alapvetően az kétségtelen, ahogy mondtad, hogy ez egy bírói jellegű, vagy hát így a bírói fórumokhoz nagyon hasonló eljárás, és ez akad meg 2019-ben. Ez is egy hosszabb folyamatnak az eredménye, ha szükségesebb, ennek a részleteibe is bele tudunk menni, hogy az Egyesült Államok miért választotta végül azt az utat, hogy a fellebezési testület tagjainak a kijelölését blokkolja éveken keresztül, és ennek eredményeképpen 2019-ben ugye az utolsó tagnak a mandátuma is megszűnik, és ezáltal a fellebezési testület, ami ennek az eljárási folyamatnak a második szintjét jelenti, ez működésképtelenné válik. Most ez azt jelenti, hogy maga a teljes folyamat az nem szűnik meg, ugyanis továbbra is lehet eljárást kezdeményezni, ennek mindig kétoldalú tárgyalásokkal, konzultációval kell indulnia, és utána lehet panel felállítását kérni, tehát szintén a témánkhoz kapcsolódóan Kína is az elmúlt években mondjuk a chip korlátozással kapcsolatos Biden törvény összefüggésében nyújtott be ilyen kérelmet, meg is indul a panel eljárás, viszont az előbb említett okok miatt, ha egy tagállam nem fogadja el a panelnak a jelentését, és erre számos példa van az elmúlt évekből, hanem benyújtja a fellebbezését, sokszor ilyen exkuzáló statementekkel, hogy hát tisztában van azzal az állam, hogy jelenleg ugye nem működik a fellebbezési testület, de hát bízik abban, hogy hamarosan ezt újra lehet indítani, mert hát szükség van arra, hogy azért a felülvizsgálata annak az adott vitának megtörténjen. Ezzel tulajdonképpen jelenleg magát az eljárás kimenetelét is blokkolni lehet. Tehát ez a legnagyobb probléma igazából jelenleg.
Hát még feltornosulnak az ügyek, hogyha mégis elindulna ez a testület valamikor, akkor is gond lenne. Tehát gyakorlatilag ott tartunk, hogy igazából van egy ilyen másik Jolly Joker, ugye, hogy bármit csinál bármelyik ország, hát ebből tudja, hogy nagyon sokáig nem lesz semmiféle szankció. Ugye, hogyha demokratikusabb országra nézünk, az majd a harmadik kormányfőnek a problémája lesz, ez már messze van az ő politikai horizontján, aki ebbe belecsöppen. Ami még érdekes ennek kapcsán, hogy ugye adódik a kérdés, hát mint Európában nagyon sok kreatív jogi megoldás született, akár mondjuk a Magyarország féle vétóknak a feloldására, tehát végül is meg hát hagyománya van Európának új kompromisszumok keresésében, és az EU egy nagyon jelentős szereplő, ebben nem próbált meg akár Európa, akár más szereplő valami olyan megoldást, ami az Egyesült Államok nélkül legalább tovább viszi a többi tagállam között, mert azért mégis van még akkor 165 hajó. Emlékszem, tehát hogy közöttük, hogy működjön ez a kereskedelmi rendszer és a jogi háttere?
Igen, nagyon jó irányba haladunk, ugyanis van ilyen megoldás. Az Európai Unió rendkívül konstruktív volt a vitarendezéssel kapcsolatos vitáknak az előrevitelében is. Tehát amikor 2017-18 magasságában így körvonalazódott, hogy alapvetően az Egyesült Államoknak milyen kifogásai vannak a WTO vitarendezéssel összefüggésben, az EU azonnal egy olyan reform papírral állt elő, amely tüzetesen ezekre az USA igényekre próbált intézményi megoldásokat adni. Sajnos ez a tárgyalási folyamat, ez mind a mai napig még függőben van, nem zárult le. Tavaly 2024-ben nagy várakozásokkal tekintettünk az akkori miniszteri konferenciára, de úgy lehetett tudni, hogy akkor lezárulnak ezek a viták, de erre sajnos nem került sor. Viszont az Európai Unió 2019. decemberében már, amikor ez a krízis kialakul, azonnal tárgyalásokat kezdeményezett. Ezek a tárgyalások 2020. januárjában már közel 20 állammal voltak folyamatban. Az Egyesült Államok nyilvánvalóan ebből ki akart maradni, ahogy erre te is utaltál, de ha a kereskedelmi adatokat nézzük, akkor lényeges volt, hogy Kína is részt vett ezeken a tárgyalásokon, és ennek eredményeképpen egy ideglenes, ilyen arbitrációs, ilyen választott bírósági mechanizmust hoztak létre, erről született egy nemzetközi egyezmény, és ez szintén garanciákkal övezve próbál egy olyan mechanizmust beiktatni, amely összhangban van a WTO vitarendezési szabályaival, és tulajdonképpen meg tudja oldani ideglenesen azt a helyzetet, ami 2019-ben előállt. Egyébként maga a WTO vitarendezési szabálya az korábban is lehetővé tette egyfajta alternatív vitarendezésként, hogy választott bírósághoz forduljanak a felek, és ezt a klauzulát használja ki az EU-nak a javaslata, és maga az eljárás az úgy néz ki, hogy azok az országok, akik aláírták ezt az egyezményt, a panel eljárásnak a folyamatát azt végigviszik, de mielőtt még a panelnak a döntése végérvényessé válna, kérik az eljárásnak a felfüggesztését, és ennek az ideglenes mechanizmusnak keretén belül egy választott bírói testület elé viszik a vitájukat, és ebben az egyezményben elfogadták azt, hogy a választott bírói testületnek a döntését azt végérvényesnek fogják elfogadni. Egyébként ez is teljesen összhangban van a WTO vitarendezési szabályokkal. Ami inkább problematikus, hogy hát az EU és a Kína, ahogy említettem, ebben az egyezményben részt vesz, ez mindenképpen jó, hogyha világkereskedelemhez viszonyítva ugye ezeknek az országoknak az arányát nézzük. Azonban jelen adat szerint talán 54, ha jól emlékszem az utolsó adat, hogy 54 ország vesz csak részt. A 166 tagállamnak azért ez egy viszonylag kisebb hányada, még akkor is, hogyha az EU és Kína ott van. Ugye azt talán érdemes azért azt is elmondani, csak így közbevágva, hogy ez a 166 tagállam a WTO esetében, azért mára már, ez is egy ilyen utolsó adat, amit anno olvastam, a világkereskedelemnek körülbelül 98%-át lefedi. Tehát sokan tudjuk, hogy ugye dobálózni szoktunk, hogy hány ország van a világon, tehát ez a 193-195, tehát azért az azt jelenti, hogy vannak még országok, amelyek nem tagjai a WTO-nak, de a világkereskedelem fő vérkeringése az már be van csatornázva ebbe a szervezetbe, viszont ahhoz képest azért ez az 51 néhány ország, még Kína és EU részvételével is azért kisebb hányadnak tekinthető. Nem elenyésző, de azért nyilvánvalóan az Egyesült Államok részvétele nélkül ezeket a fő problémákat nem lehet megoldani egy ilyen ideglenes mechanizmussal.
Ami érdekes, hogy alapvetően, amikor vámokról beszélünk, a legtöbben ugye termékekre gondolnak, hogy a vas és acél, ugye, meg az olaj, tehát most így a Trump is ezeket hozta be, és ugye a másik most a chip még, ami ilyen high-tech termék, de azért a világkereskedelemnek egyre nagyobb része ugye nem termék, hanem szolgáltatás, és ezeknél sokkal nehezebb is magukat a vámokat beszedni, hiszen egy harmadik ország közbeiktatásával pofon egyszerűen ki lehet kerülni bármilyen korlátozást. Hogy ennek a helyzete hogy áll? Tehát, hogy alapvetően még mindig, mintha ez a jogi szabályozás, ez a szén és acél országaira lenne kitalálva, miközben azért a világ AI szolgáltatások felé mozdul, amiknek a megfogása úgymond ugye kereskedelmi szempontból is sokkal nehezebb, vagy ugye látjuk, hogy a Google, Microsoft, ezek a, vagy most már ugye Meta és Alphabet, ezek a cégek gyakorlatilag nem a vámokat, hanem mindenféle adót elkerülnek elég átlátszó trükkökkel.
Teljesen igazad van, és ha ezt a jogi infrastruktúrát veszük alapul, amely a nemzetközi kereskedelmi viszonyokat meghatározza. Ebben elsődlegesen a klasszikus kereskedelmi akadályok kapcsán látunk szigorú szabályokat. És az elmúlt egy-két évtizednek a fejleményei, fejlődése, például a szolgáltatások területén, befektetésekkel összefüggésben, ezek jelenleg a WTO-nak a rendszerébe kevésbé épültek be. Azért azt kell mondani, hogy így most próbálom ilyen kategóriákba helyezni a vámot és a nem vám jellegű intézkedéseket, akkor azért a WTO-nak is vannak olyan szabályai, amelyek a vámon kívüli eszközöket próbálják kordában tartani. Ezek a szabályok, ezek mondjuk technikai akadályok kapcsán, standardek és technikai szabályozás, műszaki szabályozás kapcsán már viszonylag régen megjelentek, viszont kétségtelen, hogy a legújabb technológiákra ezek a szabályok csak részben alkalmazhatóak. Illetve a másik különbség, ami a vámok kapcsán, vagy a vámok viszonyában jól látható, hogy ezek a szabályok nagyon sokszor más logikát alkalmaznak, és alapvetően nagyobb mozgásteret biztosítanak a tagállamoknak, például a technikai akadályok vonatkozásában. És ugye vannak azok a területek, mondjuk a befektetéssel összefüggő intézkedések, például a TikToknak az esete, amit már szintén említettél, ami most a hazai sajtóban is sokszor megjelent, és egyelőre még ez sem zárult le, hogyha jól tudom, ez a folyamat, de itt leegyszerűsítve ugye úgy tűnik, hogy az Egyesült Államok ennek a vállalatnak a működését ahhoz köti, hogy most vagy teljes egészében, vagy bizonyos hányadában amerikai tulajdonosai legyenek ennek a vállalatnak. Ezek olyan befektetésekhez kapcsolódó intézkedések, amelyek viszont hát ilyen elvi szinten a befektetések kereskedelmi akadályával összefüggő tárgyalásokon megjelentek a WTO keretén belül is, de alapvetően a szigorú szabályok azok, ha megjelenhetnének, azok elsősorban befektetési egyezményekben kellene, hogy megjelenjenek, ezek általában kétoldalú egyezmények, tehát itt is azt kell mondjam, hogy inkább a dzsungel törvényei azok, amik meghatározóak, tehát itt talán ez a korlát, ez kevésbé működik, visszatérve ugye a kijelentésre, mivel indítottál, hogy a vámok, mondjuk a vámok és a klasszikus kereskedelmi akadályokkal szemben.
És hol van ebben az egész rendszerben Magyarország szerepe, hiszen ugye nem véletlenül végig Európai Unióról beszéltél, és beszéltünk, hogy mi ennek a szerepe. Ugye régen még emlékszem arra, hogy Magyarországon milyen szerepe volt, ugye a GATT-ről lehetett egyetemen is tanulni, meg hírekben is megjelent, de hogy a manapság Magyarországon van ezzel a kutatókon kívül, és mondjuk a gazdasági újságírókon kívül érdekli ez valakit, vagy a kormányzatot, vagy a gazdasági szereplőket, hiszen mondjuk ha azt nézzük Magyarországon, ugye a gazdaság nagy részét multik adják, akik nem nagyon folynak bele az itteni jogalkotásba, tehát egy kicsit úgy néz ki, mintha Magyarország nem is nagyon foglalkozna ezzel a globális kereskedelmi szabályozási kérdésekkel.
Igen, én ezt a kijelentést is magaménak vallom, én is így látom, hogy Magyarországon kevesebb szó esik így a globális kereskedelmi folyamatokról, de talán ennek azért a számok is magyarázatát adják, mert hogyha azt vesszük alapul, hogy Magyarország külkereskedelmi forgalmának több mint a 70%-a a belső piacon belül, tehát az Európai Unió tagállamai irányában bonyolódik, akkor azért az látható, hogy a fennmaradó külkereskedelmi forgalom az, amely valamilyen módon érintheti a WTO tagállamoknak a viszonyát. Viszont van egy másik nagyon fontos szempont. 2004-ben, amikor csatlakoztunk az Európai Unióhoz, akkor ugye az a hatáskör transfer, ami nélkülözhetetlen volt a teljes jogú tagsághoz, az érintette a külkereskedelem területét is. A közös kereskedelem politika területén ott kizárólagos hatáskört kell a tagállamoknak biztosítania az Európai Unió szintjén. Ez alapvetően ez a kizárólagos hatáskör, ez a klasszikus áruforgalomra, a szolgáltatás kereskedelemre és a tőkeforgalomnak, a külföldi közvetlen tőkebefektetések jelentős részére kiterjed, vannak kivételek, ennek a részleteiben nem mennék bele, de alapvetően Magyarország a globális szabályozási keretekkel kapcsolatban szavát, azt igazából legközvetlenebbül az uniós döntéshatali folyamaton belül tudja hallatni, tehát tanácsi, mondjuk ha a miniszterek tanácsának a helyzetét nézzük, akkor a miniszterek tanácsának a döntéshozatalán keresztül lehet közvetlenül mondjuk egyfajta nemzeti pozíciót becsatornázni ezekbe a döntéshozatalokba. Adott esetben, amikor felhatalmazás mandátumot kell például adni az Európai Bizottságnak, hogy a WTO keretében mondjuk a szolgáltatás liberalizációról a jövőben tárgyaljon. Itt lehetséges ugye inputot becsatornázni. Az egy más dolog, hogy ezért Magyarországnak a súlya ezekben a kérdésekben az uniós döntéshozatalon belül is azért kisebb jelentőségű talán, tehát hogyha a számokat nézzük, mint adott esetben Németországnak vagy Franciaországnak a szava, nyilvánvalóan erről azok a diplomaták tudnának beszélni, akik mondjuk az állandó képviselő bizottságában előkészítik a tanácsüléseket, vagy kifejezetten akik a tanácsülésen miniszterek részt vesznek, de azért feltételezésem szerint azért ahhoz egy okos diplomácia kell, hogy nagyon egyedi szempontokat be tudjunk csatornázni ebbe a döntéshozatalba. Viszont ugye ezt ha most azért egy ilyen tágabb környezetbe helyezzük, tehát lehet azt mondani, hogy itt a tagállamok, hogy így milyen közkeletű kifejezéseket használjak, a szuverenitásukat veszítik el, de azért azt látnunk kell, hogy ennek azért mi a hozadéka. Tehát ha csak azt veszük alapul, hogy ugye Magyarország is alapító tagja volt a WTO-nak, tehát 2004-ig a magyar tagság az egy önálló, független tagságként működött. Azért, ha megnézzük, hogy például a kereskedelmi védelmi intézkedéseket abban az időszakban, hogy Magyarországnak milyen mozgástere volt egy szuverén államként, WTO tagállamként például dömpingellenes intézkedéseket alkalmazni, ezért az azt látható, hogy néhány ilyen eljárás volt 1994 és 2004 között. Viszont 2004-ben, amikor csatlakoztunk, akkor azonnal, abban az évben, akkor ezt megnéztem, talán 150 hatályos dömpingvám volt érvényben az Európai Unióban, ami azonnal a magyar piacra is, például az akkor még működő mondjuk Dunaferre is egy védernyőt jelentett. Tehát az, hogy ez a mozgástér, ez valójában, ugye ez hogyan alakul, vagy formailag, ha nincs is közvetlen beleszólásunk, csak az említett mondjuk tanácsi tárgyalásokon keresztül. Azért ennek van egy olyan hozadéka, hogy a világ egyik legerősebb kereskedelmi blokkjának a részeként tudunk fellépni ezekben a sokszor ugyan turbulens időszakokban.
Hát igen, éppen a dömpingellenes intézkedéseket próbálja a magyar kormányzat az utóbbi időben, ugye pont az elektromos autók kapcsán nehezíteni az Európai Unió szempontjából. De azért az is érdekes kérdés, hogy 70% ugyan Európai Uniós kereskedelem, viszont ugye Magyarországnak az egyik legmagasabb a GDP-hez mért külkereskedelme, és így még a nem uniós is igen magas, még akár az Egyesült Államokhoz mérten is, ha vesszük. Tehát azért nagyon nem mindegy, hogy nekünk mi történik a világban, hiszen egy nagyon kicsi és nagyon nyitott gazdaságunk van. Ennek kapcsán nem tudom, hogy van-e esetleg olyan pozitív fejlemény, ami ezeket a kereskedelmi nehézségeket valami jobban struktúrát formában előrébb vinni, valami, ami az új kihívásokra megoldást adhatna, vagy egyre inkább afelé megy a világ, hogy kétoldalú megállapodások alapján az erősebb szereplő igényei szerint alakítják a kereskedelmi szabályozásokat, vámokat és egyéb feltételeket, hogy ebből nem tudom, milyen jövőképet lehet leszűrni.
Nem szeretnék jóslatokba bocsátkozni, de az kétségtelen, hogyha csak mondjuk az elmúlt 10 évnek a fejleményeit nézem, így a kereskedelmi szabályozás, vagy globális kereskedelmi szabályozás szemüvegén keresztül, akkor kétségtelen, hogy látunk egy olyan változást, ami egyre markánsabb lesz ahhoz képest a kereskedelmi jogi infrastruktúrához képest, ami a második világháború után kialakult, és talán az igazi virágkorát ugye a 90-es években élte. És ezek a folyamatok, ami alapján én bármilyen következtetést le tudok jelenleg vonni, azok kétségtelen, hogy ebbe az irányba mutatnak, tehát már a 2000-es évektől kezdődően a regionalizáció az nagyon erőteljessé válik a WTO tagállamok viszonyában is, tehát ahogy említettem, nem véletlen, hogy az Európai Uniónak potenciálisan ugye közel 100 ilyen szabadkereskedelmi egyezménye lesz a közeljövőben, amikor sikerül lezárni a folyamatban lévő tárgyalásokat is. Tehát ez a folyamat, ez sajnálatos módon, ez a bilaterális és az ilyen regionális együttműködések irányába tereli a kereskedelem szabályainak úgymond a lényeges rétegét, és ez kétségtelen, hogy ez magában hordozza annak a lehetőségét is, hogy a WTO az egy olyan keretté válik, amelyen belül érdemben előrelépést nem lehet elérni, tehát ha nem sikerül megoldani ugye a vitarendezési mechanizmusnak a kérdését, és a szabályozásnak ez a súlypontja áthelyeződik a bilaterális szintre, akkor viszont annak ugye elképzelhető egy újabb blokkosodás, és hát mint amit most is látunk, egy ilyen vámháborús, legalábbis egy lehetséges vámháborús szenárió lesz az eredménye, de én ennél bővebben ebben nem mennék bele, az kétségtelen, hogy ezek a változások sok mindenről lehetne még, sok szempontról lehetne még beszélni. Az Európai Uniónak is változik a kereskedelem politikája. Egészen a 2000-es évek közepéig, amíg a WTO-n belül folyamatban volt egy felülvizsgálati reform, ez a Doha reform volt, és ott még volt esély arra, hogy valamilyen kompromisszumot kialakítsanak a tagállamok. Addig az Európai Unió maximálisan elkötelezett volt ugye a szabadkereskedelem további bővítése irányában, illetve ezt próbálta ötvözni egyfajta ilyen értékelvű kereskedelem politikával, tehát hogy próbáljuk meg becsatornázni azokat a például társadalmi hatásokkal összefüggő szempontokat, mint a környezetnek a védelme, klímapolitikai célok, vagy adott esetben a munkajogi szabályozással kapcsolatos kereskedelmi intézkedések. Viszont miután ezek a tárgyalások, ezek siker nélkül zárultak, az EU is erősen megy a kétoldalú kereskedelmi kapcsolatok erősítésébe, és a 2010-es évektől kezdődően, 2015-16-tól kezdődően pedig ugye azokra a technológiával kapcsolatos és geopolitikával kapcsolatos szempontokra is egyre nagyobb hangsúlyt helyez, amelyet mondjuk az EU így narratívájában ilyen stratégiai autonómiaként lehet hallani az elmúlt években. Ezzel kapcsolatban már van sok olyan policy dokumentuma is az Európai Uniónak, amely ez körvonalazza, hogy végeredményben azok a szempontok, amelyeket egyébként az Egyesült Államok és minden bizonnyal Trump elnök is érvényesíteni kívánna, azt mondjuk sokkal finomabb eszközökkel, de az Európai Unió sem kívánja elfelejteni, és próbál erre valamilyen módon reflektálni. Például mondjuk a befektetési szabályokon keresztül, tehát ne felejtsük el, hogy azért ott Itt szó esett ugye a TikTokról, de azért az Európai Unió is már szintén 2019 óta működtet egy olyan, hát ilyen átvizsgálási, befektetési átvizsgálási mechanizmust, ilyen koordinációs mechanizmust, amely próbálja a tagállamoknak az erre vonatkozó intézkedéseit összehangolni, és az adott esetben ugyanúgy mondjuk kínai befektetőknek az európai tevékenységét is érinti. Tehát ezeket a veszélyeket, amik nyilván az Egyesült Államok politikája mögött is megjelennek, ezeket az EU is érzékeli, tehát mindezt így összeadva, és elnézést, egy kicsit elkalandoztam, de én határozottan látok egy ilyen irányt, amit te a kérdésedben felvetettél, tehát sajnos módon ezek az elmúlt egy-két évtizednek az eseményei, ezek ebbe az irányba vezetnek, tehát a kétoldalú és regionális együttműködések erősödésébe, és a multilateralizmusnak a gyengülése felé.
Hát a blokkosodás kapcsán itt ugye a legizgalmasabb kérdés az a Kína elleni amerikai és ehhez kapcsolódó európai szankciók a technológiai iparágban, különösen itt a félvezetők gyártása, exportja és az ehhez szükséges eszközök, ugye ezt egy európai cég, egy hollandiai cég segítsége nélkül nem lehet gyakorlatilag modern és high-tech csipeket gyártani. Szóval, hogy ez milyen nehézséget okoz, meg hogy ennek hol van a feloldása, mert ugye minden ilyen intézkedésre van egy válaszintézkedés, és a válaszintézkedésre is lehetnek válaszintézkedések, és mintha úgy néz ki, hogy a technológiai szektor volt az, ami egy elég szabad kereskedelmi gyakorlatot folytatott a világban. Ehhez képest ugye úgy néz ki, hogy ez lesz az a szektor, amit mondjuk akár jobban is korlátoznak, mint a szén és acél exportot, hogy most egy kicsit pikírtem mondjam, tehát hogy tényleg az néz ki, hogy valószínűleg chipet exportálni lesz a legnehezebb a világban megimportálni, és az ehhez szükséges technológiákat, hogy ez mennyire egy nyugvópontra került eset, vagy itt azért lehet várni, hogy egyre több ilyen terület lehet itt gondolni az elektromos mobilitásra, a zöld technológiákra, tehát ebben mit látni?
Én, ha itt most a fő tendenciákat nézem, összességében ezeken a területeken, amiket említettél, itt én a további korlátozás, vagy a korlátozásoknak az erősödését próbálnám így előre jelezni, de azok a területek, amiket példaként felvetettél, azok azért különböző típusú kérdéseket implikálnak. Ugye a chipekkel kapcsolatos korlátozás, ezt 2022-ben a Biden kormányzat vezeti be, és ezt még az utolsó hetekben is 2024 végén szigorították ezt a szabályozást. Tulajdonképpen az emögötti megfontolás az ugyanúgy visszavezet minket a nemzetbiztonsági szempontokhoz, de ennek nagyjából valóban a technológiával kapcsolatos tényleges veszélyek adhatják az alapját, amit hát nem mennék bele ennek a részletezésébe, de ugye a Huawei ügy kapcsán szintén az elmúlt években még a magyar sajtóban is sokat lehetett olvasni. Tehát ennek van nyilvánvalóan egy olyan geopolitikai háttere, amely közvetlenül Kínát érinti. Ugye említetted az ellenintézkedést, kétségtelen, hogy Kína is. Ugye ő azonnal reagált is, mondjuk bizonyos ritka földfémeknek a kivitelét tiltotta meg az Egyesült Államokba. Viszont talán, ha itt ennek az egész rendszernek most így az összeomlásából egy momentumot kiemelnék, ugye nem beszéltünk azért arról, hogy ez a vitarendezési rendszernek a blokkolása, ez honnan indul. Azért az kétségtelen, hogy a Kína gyakorlatával kapcsolatban azért vannak olyan kritikák, amelyek így a nemzetközi kereskedelmi jog szempontjából nézve megalapozottnak tűnnek, vagy legalábbis ezek elhelyezhetők a jelenlegi szabályrendszerben is. Ez kifejezetten ezt úgy nevezik, hogy a Kínának az a gyakorlata, amit ilyen kényszerű technológia transferként írnak le. Ugye Kína a 80-as évektől kezdődően, amikor a nyitás politikája megindul, és megjelennek ugye kontrollált körülmények között a külföldi befektetők, akkor tulajdonképpen azt a szabályrendszert alkalmazza, amit egyébként más feltörekvő országok is korábban alkalmaztak, például Japán is ezt anno alkalmazta, hogy azok a technológiák, amik a befektetők ugye behoznak Kínába, ezzel kapcsolatban részletekig menően például licenszek és az egyéb más jogi kereteknek a megosztásában, a megosztását írja elő, tehát tulajdonképpen a beruházásnak a feltétele az, hogy az erre vonatkozó technológia azután a hozzáférhető legyen Kína számára. Na most itt el lehet gondolkozni azon, hogy hát, hogy azok a kínai, például kínai telefonok, amik Európában is ma már mondjuk a hazai boltokban is elérhetőek, és nagyon fejlettek, azért azok csak részben, vagy legalábbis a kezdőlökést, az semmiképpen sem a kínai fejlesztés, hanem ez a technológia transfernek köszönhetően kapták meg. Tehát ez tényleg egy olyan kérdés, ami lehet vitatkozni, hogy ez mennyire volt helyes, mennyire nem helyes. Az Egyesült Államok az ifjabb Bush és az Obama kormányzat idején is ezzel a kérdéssel nagyon erősen foglalkozott, ezt a gyakorlatot, ezt kritizálta, de nem igazán tudtak ezzel szemben fellépni. És tulajdonképpen ez az intézkedés, amit látunk, ez valahol azért ennek a folyamatnak már egy ilyen drasztikus, vagy egy ilyen élesedő helyzetben egy ilyen drasztikus akadálya akar lenni. Tehát én ezt a folyamatot így összességében látnám, viszont kétségtelen, hogy azért ezeknek a technológiáknak is a használata sok esetben lehet stratégiai és nemzetbiztonsági jelentőségű, de vannak olyan irányai, tehát például mondjuk orvosi eszközök, vagy orvostudományi felhasználás, ahol viszont azért fontosabb lenne az, hogy kevésbé a korlátok domináljanak, mint éppen a szabad forgalmazás. Ez más területen is, például a gyógyszerek vonatkozásában is ugyanúgy felvetődik, hogy azok a korlátozások, amelyek adott esetben ugye egy feltörekvő országnak a népegészségügyét is befolyásolhatják negatív irányba, hogy azokat hogyan lehet áttörni. Itt is erről van szó, kétségtelen, hogy ennek van ugye az a része, ami mondjuk nemzetbiztonsági érdekeket nagyon súlyosan sér, tehát ami adott esetben mondjuk katonai, hadipari alkalmazásnál nagyon komoly előnyt jelenthet például Kínának. Itt jól beazonosítható ez a nemzetbiztonsági érdek, de én azért elválasztanám ettől azokat az eseteket, amikor viszont a technológiának a megosztása azért az mondjuk ilyen etikai szempontok miatt is indokolt lehet. Tehát ha most itt valami definitívet kellene a végén mondanom, akkor én sajnos nem látom azt, hogy akkor ne a korlátozások irányába haladjunk, de talán lehet valamennyire majd szofisztikálni azt, hogy ezek a korlátozások, ezek ténylegesen csak azokra a területekre és célokra vonatkozzanak, amelyek mondjuk valid módon igazolt nemzetbiztonsági érdeket érintenek.
Nagyon köszönöm, és köszönjük a hallgatóknak is a figyelmet. Horváthy Balázssal beszélgettem, és ugye azt tudjuk összefoglalni, hogy érdemes a kereskedelemmel foglalkozni, és a vámokkal, hiszen egyre nagyobb szerepük lesz. Úgyhogy még egyszer köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen a meghívást, megtiszteltetés volt számomra itt lenni.
És ha tetszett a műsor, akkor iratkozzatok fel ott, ahol a podcastotokat hallgattátok a csatornánkra, és ha tetszik a G7 tartalma, akkor támogassatok minket a g7.hu/támogatás oldalon, mintha előfizetnétek egy lapra. Köszönöm szépen, szervusztok!